Köszönöm szépen, és nagy tisztelettel üdvözlöm a hallgatóságot ilyen késő órán is, akik kemény magként kitartanak. És látjátok esetleg a megosztott felületet, vagy látják? Köszönöm szépen.
Igen.
Bemutatkozom, Jankó Tamás vagyok, Digitális Jólét Nonprofit Kft.-ben dolgozom, és a Digitális Szakképzési és Felnőtt Képzési Módszertani Központnak vagyok a vezetője, és ilyen szempontból foglalkozunk a digitális munkaerőprogrammal, amelyet 2018-ban fogadott el a magyar kormány. Ennek a programnak a lényege, és egy pár szóban bemutatnám ezt a programot, hogy az automatizációs, digitalizációs nyomásra ugye döntéseket lehet hozni, de ha nem készülünk fel, akkor a döntések egy idő után már irrelevánsá válnak, mert nem fogunk tudni, miről dönteni. Úgyhogy a magyar kormány ennek előbe ment, és 2018 óta gyakorlatilag készülünk, és több módon folytatunk olyan tevékenységet, így például a digitális kompetencia állampolgári keretrendszer kidolgozásával dolgozunk, foglalkozunk, amely azt segíti el, hogy mind az állampolgárok, mind a munkavállalók, mind azok az emberek, akik érdeklődnek a digitális tartalmak iránt, kapjanak lehetőséget, támogatást, segítséget arra, hogy részt tudjanak venni ebben az új világba. Valójában kérdés az, hogy 2030-ban vajon mivel fogunk foglalkozni így hétköznaponként délelőtt és délután, és erre próbálnék egy-két diát mutatni. Az ipar 4.0 koncepciótól indulnék ki. Bemutatok egy világgazdasági fórum, ez a World Education Forumnak egy anyagát, ami 2020 októberi dátummal rendelkezik, illetve a McKinsey tanácsadó cégnek több tanulmányát, és a végén próbálnék egy összegzést mutatni. Ebben a körben azt gondolom, hogy eléggé ismert az ipar 4.0 fogalma. Kevesen tudják, hogy a német kollégák, akik kitalálták, ők rögtön a képzés 4.0 fogalmat is mellé tették. Erre a magyar kormány válaszul a szakképzés 4.0 stratégiát elfogadta. Jelenleg a szakképzés felnőtt képzés átalakítása a szakképzés 4.0 stratégia alapján zajlik. Ahogy látható a dián, nem ismételem el, mert talán sokan ismerik, de mi most már a negyedik ipari forradalom korszakában vagyunk, ami azt jelenti, így a sportról volt szó, hogyha szeretnénk egy X vagy Y mintájú vagy gyártású edzőcipőt elkészítetni, akkor a lábunkról egy egyes szkenner egy olyan felvételt készít, amiből a mi számunkra készült egyedileg kinyomtatott, 3D-be kinyomtatott cipőt készíti el a gyár, és ezt bedobozolva leszállítja az általunk megjelölt cipőboltba. Ezt most nem viccből mondom. Ez valóság, ez megtörténhet. Nem mondom a márkát, de nyilván mindenki tudja, hogy milyen márkák azok, akik már ilyen szintű cipőrendelést el tudnak fogadni. Ezek egyedire gyártott, sorozatgyártású cipők, és ezek emberi kéz nélkül, emberi kézérintés nélkül készülnek el. A negyedik ipari forradalom itt van velünk, és az a kérdés, hogy erre hogyan tudunk fölkészülni. Munka jövője, képzés forradalma, ugye egy olyan fogalom, amelyről sokat kell beszélni. A digitális oktatás, mint olyan, jelenleg egy nagyon negatív konnotációkkal egyre jobban dúsuló fogalom már kezd válni sajnos, különösen a magyar közéletben, de tudjuk, hogy az alapja az nem ez volt. Tehát nem egy kényszerből létrehozott lehetőség, hanem pont arról beszélnénk, hogy egy olyan lehetőség, ami a tanár, a diák és a hallgatóság kezébe egy olyan eszközt ad, ami sokkal jobb és sokkal messzebb vívő információcserét és kutatást tesz lehetővé. Én szeretném aláhúzni ezt a fogalmat, a jó oktatás, élményalapú oktatás, kutatás, élményszerzés és felfedezés. Az oktatás feladata ebben az időszakban már nem az, hogy untassuk önmagunkat, meg a tanárokat, meg a diákokat, hanem hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyeket önálló kutató munkával meg kell találni. Ezt nevezzük összefoglalva képzés 4.0-nak. Egy másik szemléletre van szükség, egy olyan innovatív, problémamegoldó szemléletre, ami segíti a gyerekeket abban, hogy önállóan legyenek képesek majd a felnőtt életük során is információt gyűjteni, és az információkat értelmezve majd azt felhasználni, és a munkaerőpiacon kellően dolgozni. Vajon milyen trendeket lát a Világgazdasági Fórumnak a kutatása? Egyrészt elemzi a COVID járványnak a hatásait. Természetesen azt gondolom, hogy egyszerű észre belátható, hogy egy ilyen kényszerhelyzet mindent felgyorsít. Ugye 100 évvel ezelőtt a spanyol nátha is egy sokkot okozott az emberiség számára, a mostani sok talán még nagyobb volt. Ugye a technológiai változás nem fog lelassulni, ilyen felhő alapú rendszerek, big data, elkereskedelem, ezeket a mai életünkben látjuk. 3 évvel ezelőtt azt mondjuk, hogy kifli.hu, akkor hát így kacagtunk volna kicsit, és azt mondtuk volna, hogy egy KKV biztos foglalt egy domain nevet. De ha most azt mondjuk, hogy kifli.hu, akkor egész másra gondolunk, és ez az utolsó egy évnek a hozadéka. Automatizáció olyan fokú lesz, hogy például az edzőcipős példából lehetett látni, ami gyakorlatilag azt hozza fel, hogy 2025-re a felmérés szerint a munkaidőnek az egyik fele lesz olyan munka, ami humán erőforrás igénybe vesz. A munkaidő termelési folyamat másik felében már gépek önállóan fog, ez 4 év múlva, amiről most beszélek, fog eljárni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy merre felé tudunk menni. Ja, a kutatásban több ágazat, elég sok cégének, tizenvalány országnak a vállalatvezetőit kérdezték meg. Azt lehet látni, hogy az ő beszélésük szerint kb. 97 millió új munkakör jöhet létre 2025-re. Az apró kicsi probléma, 85 millió munkahely meg fog szűnni a becslés szerint. És amennyiben ugye ezt becsülni tudjuk, illetve modellezni, látjuk magunk előtt a két számnak a egyezőségét, különbözőségét, azt ki kell jelenteni, hogy sajnos az a helyzet, hogy az a 85 millió munkahely, ami eltűnik, az azonnal felszabaduló munkaerő nem lesz csereszabatos a 97 millió új munkahelye. Hát nagyon tömören össze megfogalmazva, nem feltétlenül tudjuk elhelyezni azokat a bányászokat adatbányász munkakörbe, akiknek a munkájára szükség lesz. Kompetenciákról pár szót. Az elvárt kompetenciák most is rendkívül olyan feszesek és alakulnak, de talán nem mondok újdonságot, avagy a kritikai gondolkozás, elemzés, problémagoldás és az aktív tanulás, tanulási képesség, mint kompetencia, ez nem egy szélsődleges vagy alig-alig elvárt kompetencia lesz, hanem egy központi kompetencia. A mostani munkanapok, talán a mi magunk munkanapja is, ha belegondolunk, nagyon sokszor már úgy épül fel, hogy vannak folyamatok, amelyet elvégzünk, és vannak olyan folyamatok, amikor részt veszünk és hallgatunk, például a konferencia, ez egy ilyen munkafolyamat. Azért vagyunk most itt délután, mert egymástól próbálunk tanulni. Azért tanulunk, mert szeretnénk a következő nap jobban dolgozni. Magyarán a munkaidőnkben most be van építve már egy tanulási időszak. Ez a tanulási időszak ez egyre erősebb lesz, egyre jobban elvárt lesz, hogy egy adott átlagos munkavállaló, akár egy takarító cég alkalmazottja, erről pont most lehetett hallani, rendszeresen továbbképzésen vesz részt. De a takarító cégnél új vegyszerekkel, új eszközökkel, új akár mesterséges intelligencia vezényelt robotokkal kell megküzdenie minden nap, és annak meg kell tanulni a beállítását, meg kell tanulni a kezelését. Ezek rövid képzések lesznek, és az egyik nagyon fontos trend, amivel egyébként a konferencia maga is rámutatott, illetve az elnök úr, amikor bevezette a konferenciát, utalt is rá, hogy a konferencia milyen körülmények között szerveződött meg. Ugye távmunkáról beszélünk, távelérésről beszélünk. Jelenleg a vállalatvezetők 84%-a még további digitalizációt tart szükségesnek, és a munkavállalók 44%-ának teljesen természetes lesz, hogy a munkahetében folyamatosan távmunkát fog végezni, tehát nem fog bejárni effektíve, akár van pandémia, akár nincs. Sokkal takarékosabban, hatékonyabban és jobban fog tudni dolgozni a munkavállalók jelentős része otthonról. Új technológiák, melyek azok az új technológiák, amelyek 2025-re beléphetnek. Nagyon fontos, ugye az az első pár komoly technológiai váltás, amely látható, így például a felhő alapú számítástechnika, a nagy adatelemzés, az internetes világ új változata, a Internet of Things, a dolgok internete, és ugye ezeknek a használata, ezeknek a képességnek az elsajátítása, ez egyszerűen eszenciális lesz. Ugye azok a köznevelési, szakképzési, felnőttülési rendszerek lesznek versenyképesek, amelyek ezeket képesek lesznek kellően beépíteni a tananyagba. Hogyan fog kinézni a 2020-25-ös időszakban az ember és a gép közötti munkateher? Lesznek olyan munkafolyamatok, amelyek egyre erősödő módon elkerülnek az emberi kézből, így például az információ és az adatkezelés és adattovábbítás, ez nagy részben gépi kezek közé kerül. És lesznek olyanok, amelyek kevéssé, ugye az ellentétes, a legalsó sávot mondom, hogy mutatom, hogy a koordináció, fejlesztés, menedzsment és tanácsadás ugye kevéssé lesz gépi kézben, hiszen itt emberi interakcióról beszélünk, illetve emberi érintkezésről beszélünk, és jelentős mértékben, majdnem 80%-os mértékben emberi kéz, emberi területen fog maradni. Nagyon nagy kérdés természetesen az, hogy kik lesznek azok a szerencsések, akik még több év elteltével, több év távlatában is, akár kézzelhajítóan is, menedzserként, fejlesztőként, tanácsadóként munkaerőpiacon tevékenyek tudnak lenni majd. A tanulmány kitér arra, hogy vajon melyek azok a munkakörök, amelyek változást fognak elszenvedni. Nagyon érdekes, hogy a kékkel, illetve pirossal jelölt sávban is, a bal oldalon, jobb oldalon lehet látni azt, hogy az első helyen mind a két helyen adat szó szerepel. Az adat elemző és adat tudós munkakör várhatóan növekszik, de az adatrögzítő ugye az meg fog szűnni. Tehát az a kollega, aki begépeli az egyik Excelből a másikba, vagy a kockás papír az Excelbe, ezek a fajta munkakörök, ezek feltétlenül drámaian fognak csökkenni, csökkenni fog az adminisztráció, csökkenni fog az a fajta egyszerű számvitel, pénzügy, aki ugye kiszámolja az áfát, meg a hozzáadott nem tudom milyen adónemeket, ezek feltetőleg egyszerű szoftveres megoldásokkal kiválthatóak lesznek, és ezek megbízható szoftverek lesznek, és ezért emberi kéz nem nagyon fogja ezeket érinteni, ahogy már most is kevéssé érinti. Ami viszont látható a kék színű oszlopban, hogy a mesterséges intelligencia, big data specialisták, marketingrendszerek, automatizáció, tehát azok a felnövekvő technológiák, ágakhoz értő szakembereknek nagyon jelentős várakozás van a jelenlegi iparági vezetők fejében, hogy kiket kell majd alkalmazni. Természetesen ugye ezek mind vágyott képek, és ezek ilyen kicsit az állam kategóriába tartoznak, hiszen vannak akadályok, az akadályokat le kéne küzdeni. Ugye kérdés, hogy milyen akadályokat látnak a vállalatvezetők maguk előtt, amelyek blokkolják az ő szándékot. A legnagyobb ilyen akadály egész egyszerűen a kompetencia hiány. Ugye ebből az következik, hogy az átképzési rendszerekre való nyomás, az a várakozás, hogy hogyan és miként tudok 4 hónap alatt, 6 hónap alatt, akár 2 hónap alatt átképezni valakit, ez valószínűleg egyre inkább nőni fog. És a második helyen látható az az akadály, ami arról szól, hogy egyszerűen nem tudják megfizetni, nem tudják bevonzani a megfelelő szaktudásra rendelkező kollégákat. Ugye ez kicsit a generációs váltásra is kimutat. Ugye az a fajta különféle betűkkel jelölt generáció, akikkel nem biztos egyet lehet egyetleníteni, de hogy az új generációknak a elvárása, a munkaerőpiaci képe, az a kultúra, ami ő számára egy biztonságot és nyugalmat sugároz az ő napi munkájához, az nem feltétlenül az, ami az 1970-es, 80-as években egy bevett munkahely volt. Kompetenciák természetesen, ahogy említettem, rendkívül fontosak lesznek. 2025-re ezek a cégek megjelölték a kritikus gondolkodást, a problémamegoldást, és a harmadik helyen fölhívom a figyelmet a self-management, saját magunk menedzselési készségeire. Tehát aki képes jól tárgyalni, aki képes jól tud kommunikálni, aki képes az önmaga érdekének a kellő képviselő, az feltétlenül magasabb szinten fog tudni feladatokat vállalni, és jobban fog tudni elhelyezkedni, mozogni a munkaerőpiacon, mint azok, akik ezekkel a képességekkel nem rendelkeznek. Az utolsó helyre fölhívom, az utolsó kettőre a figyelmet. Ugye az alapvető írásolvasás számítási készségek, illetve a fizikai készségek, a munkaerőpiacon az, hogy a 2 kilós csomagot a gyár egyik sarkából, hogy visszük át a másik sarkába, ezek már semmilyen módon nem fognak, vagy egyre kevesebb módon lesznek jellemzőek. Ugye ehhez hasonlóan ugye van egy első 15 skill, ami elvárható, és ugyanúgy fölhívom a figyelmet az aktív tudás és tudás stratégiának a létezésre, aki képes tanulni, fejlődni, ahogy ezt már említettem, ő folyamatosan tovább tudja magát képezni, magyarán neki mindig lesz egy olyan biztosíték a zsebében, hogy a következő napra már be tudja magát hozni arra a szintre, ami elvárható lesz. És ezek úgynevezett mikrotanulás, sőt coffee cup learningről is beszélünk, egy kávés csésze mellett, amit meg tudunk tanulni, lehet, hogy pont az a tudás kell a következő napra, ami azt fogja segíteni, hogy a következő napi tárgyaláson egy következő napi szoftveres problémát, következő napi menedzsment problémát jobban meg tudja oldani az, aki az előző nap figyelt és képes volt egy 20 perc alatt összeszedni egy olyan információt, ami hiányzott mondjuk éppen az ő tudásából. Aki erre képes, és ezeket föl tudja gyűjteni egy komplex probléma megoldási kosárba, és abból jól tud úgymond építkezni, ő feltetőleg ott lesz a munkaerőpiacon, és képes lesz továbbra is munkát keresni és munkát végezni. A nagy kérdés, hogy ebben a régióban, ahol mi élünk, hogy áll a helyzet, McKinsey-nek egy kiváló kutatására hívnám fel a figyelmet, 2020. szeptember 17-én jelent ez meg. Kifejezetten a közép- és kelet-európai térséget, visegrádi országokat vizsgálták, és azt találták, hogy 2019-hez képest 12 millió új felhasználó jelent meg az interneten, akik eddig nem voltak aktívak. Ez azt jelenti, hogy az a fajta képzési, továbbképzési rendszer, az a fajta szolgáltatási rendszer, a webshopok, digitalizált szolgáltatási rendszereknek 12 millió új vevőjük, 12 millió új ember jelent meg, akikre lehetne alapozni további szolgáltatásokat. Ez egy rendkívül fontos tény. Természetesen nagyon fontos megnézni egy kicsit a szűkebb pártjárkánkat, hogy hogyan nézünk Magyarországon ki egy összevetésben. Hát sajnos, ha az építőipart nézzük meg, nem jól nézünk ki. McKinsey-nek magyar nyelven elérhető repülőrajt tanulmányát ajánlom a hallgatóság figyelmébe. Ágazati szintű képzettséget néztek meg, és megnézték, hogy hogyan néz ki az építőipar, mint olyan. És hogy látható a dián, hát sajnos meg kell állapítani, az alsó és középfokú alacsony végzettségű emberek jelentős része dolgozik Magyarországon az építőiparban, és ahogy nézzük a következő kategóriákat, a felső középfokú, illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkező embereket, azt látható, hogy egyre jobban fogynak el a magyar munkavállalók az építőiparban magyarul. Magyarországon rendkívül sok olyan ember dolgozik építőipari munkakörben, akiknek alacsonyabb szintű végzettség van, és viszonylag kevés olyan, akinek felsőfokú végzettsége van, amivel az következik, hogy a munkák nagy részét olyan emberek látják el, akik hogy mondjam, nem feltétlenül a legképzettek ezen a legképzettebbek ezen a területen. Ez maga a versenyképességre mutat vissza, ugye nyilván akkor versenyképes egy bármelyik ágazat, hogyha olyan összetevőkkel, olyan kollégákkal tudnak dolgozni, akik képesek folyamatosan fejlődni, akik ugye hosszabb időt töltöttek el, vagy intenzívebben tudtak elítélni, feltétlenül ők sokkal jobban tudnának alkalmazkodni, ezen feltétlenül változtatni kell. Az előadás végén gyakorlatilag azt kéne ugye fölvetni, illetve vetíteni, hogy valójában mi az, amit 2030-ig lehetne tenni. Ugye egyrészt meg kell állapítani azt, hogy a 2019-es, 20-as, 21-es éveknek ugye az a két tanulság van, hogy egyrészt a világjárvány itt van velünk, másrészt pedig a digitális forradalom az nem valami elmondolok, hanem az itt van a mindennapjainkban. Ugye csak egy példára utalok, hogy most már adathalász SMS-ek jelentek meg a mobiltelefonokon. Ugye ezt tavaly még ilyenről nem nagyon hallottunk, idén saját magam is több ilyen SMS-t kellett, hogy kitörőjek, mert egyszerűen a kiváló hacker kollégák rendkívül ügyesen dolgoznak már az SMS-ek területén is. COVID-19, ugye szokták mondani, hogy a válságok magukkal hordozzák a lehetőséget, a válság mindig egy kreatív megoldást vált ki. Kialakított a távmunkát, magyar kormány döntéseket kellett, hogy hozzon, és döntés hozott, hogy a távmunkának a körülményei milyenek, ez egy hosszú folyamatnak a vége zárult le, távmunka megvan. Távoktatás, én a jó értelembe vett távoktatást szeretném hangsúlyozni, ennek az előnyeit, és a távoli vizsgáztatásnak az előnyét és lehetőségét, amikor a fizikai, meg időbeli, meg földrajzi távolságok nem blokkolják le mondjuk a nyelvvizsgára igyekvőket, hanem részt tudnának venni sokkal többen egy-egy nyelvvizsga alkalmon, vagy szakmai vizsgán is képesek lennének gyorsan és hatékonyan megfelelő képesítéseket szerezni. Ugye hogyan lehetne ezt jól megalapozni? Dolgozunk a 21-25-es időszak kialakításán, 2021-2030 között lehetőségképpen minőségi képzési programokat kell megalapítanunk, ezen kell dolgozni, dolgozunk is, próbálkozunk, és nem csak az iskolában, iskola rendszerű képzésen részt vevő tanulók számára, hanem a munkaerőpiacon aktív korosztály számára. Magyarországon nem kevesebb, mint 4,5 millió emberről beszélünk, akik jelenleg aktívak a munkaerőpiacon. Sajnos a magyar felnőtt képzési arányokat, ha megnézzük, akkor ilyen 5,96% körül állunk, míg egy átlagos skandináv ország 25-30%-os átlagos felnőtt képzési arányjal büszkélkedik. Az európai átlag az 11%, tehát nekünk az európai átlagot kéne elérni. A DESI indexre is erőteljesen utalok. Mai nap a konferencia elején nagyon sokat lehetett hallani a hálózati sebességről, a hatalmas nagy adatközpontokról, a szuper számítógépekről. Én annyit tennék hozzá, hogy ezek rendkívül jók, ezek a hálózatok, csak mi az, ami folyik rajta? Mi az az adat, mi az a tudás, ami az egyik pontból átmegy a másikba? Ennek az emberi tudásnak kellene. Az emberi tudás nem elég magas szintű, nem elég versenyképes, nem elég ütőképes, akkor sajnos építhetünk nagyon nagy sebességű hálózatot, de rajta átfolyó adat az nem lesz elegendő. Egy magam részéről köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, Tamás, az előadást, és ismét akkor az egyre növekvő számú közönséget, jelenleg a 23-an vagyunk már itt a szekcióban, biztatnám arra, hogy írjon kérdéseket, akár itt a beszélgetésben, akár a kérdések válaszokban. Én azért tennék fel egy kérdést mindenképpen, hogy téged se engedjelek el enélkül, bár egy kicsit nehéz, mert az összegző diában felírt három kérdésemről kettőre megadtad a választ, úgyhogy gyorsan kellett írnom egy, vagy a harmadik kérdést ki kellett egészítenem. Ugye itt azt mondtad, hogy a 5,9%-os ugye ez a továbbképzési arány. Ez azt jelenti, hogy az én olvasatomban az azt jelenti, hogy a magyar munkaerő azon része, aki 2030-ig aktív marad a munkavilágában, abban nem tudatosult még, hogy a tanulás az mennyire fontos, hogy a tanulás, hogy erre vonatkozóan van-e valami direkt felmérés, ami létezik, vagy csak ebből az 5,9%-ból lehet ilyen következtetést levonni.
Köszönöm szépen a kérdést, egy abszolút lényeg kérdés. Az az 5,9%-os arányot említettem, ez a Labor Force Survey-nek a felmérése, ez egy évente egy változó mintán fölmért KSH méri fel az Eurostatnak a központi felmérésének megfelelően. Ez arra vonatkozik, hogy megkérdeznek kb. 6000 embert, hogy az előző 4 hétben bármiféle tudásbővítő esemény, például ilyen konferencián, akár egy zongoraórán, lovaglóórán, rajzórán, bármilyen továbbképzésen részt vette, és ennek a hosszú ideje 3% körül mozgott ez Magyarországon, pár évvel ezelőtt fölment 6%-ra, 7%-ra, majd visszaesett 5,9-re, 6%-ra. Másik szemszögű felmérésből, amikor egy egész éves időszakot vesznek át, akkor ez egy kedvező barát mutat, de sajnos azt kell mondjam, hogyha megnézzük a versenyképességi arányokat, és megnézzük, hogy a hozzáadott érték, illetve a GDP arányok hogyan néznek ki, mondjuk egy adott holland munkavállaló, meg egy adott magyar munkavállaló között, akkor sajnos azt találjuk, hogy ég és földet látunk, hogyha nem tudom, hogy ismered-e, vagy hallottátok a Lidl paradoxont, hogy létezik, hogy egy svájci Lidl alkalmazott sokkal többet keres, mint egy magyar Lidl alkalmazott. Ugye ez arra utal, hogy olyan magas a képzettségi eltérés, sokkal több feladatot hatékonyabban lát el, és rövidebb években tudja a problémákat megoldani, mint egy átlagos magyar munkálat. Tehát, hogy az átképzési rendszerben erre kell figyelmet fordítani. Egyébként történtek intézkedések, a Diákhitel program honlapján megtalálható, hogy 2021. április 1-től szakképzési és felnőttképzési hitelt is föl lehet venni. Mert szeretném ezt ebben a körben is propagálni, hogy a képzési rendszereknek nem csak a felsőoktatási diákhitelen nyílt most már meg, hanem a Diákhitel rendszeren keresztül szakképzési és felnőttképzési hitelt is föl lehet venni, és ez egy rendkívül fontos lépés, hiszen nagyon sok olyan szakember van, aki képezni magát tovább, csak egész egyszerűen a jelenlegi munkaköre, munkája nem teszi lehetővé sem a megtakarításai, hogy ő belevágjon egy újabb képzési programba, talán ezzel a rendszerrel, ezzel a támogatással a magyar állam tudja segíteni. Amikor nyilván szeretnénk sokkal jobb hozzáférési rendszereket létrehozni, ezen is dolgozunk a digitális munkaerőprogramnak a végrehajtási intézkedési tervén szeretnénk változtatni és fejleszteni, és ehhez megfelelő eszközöket rendelni.
Köszönöm szépen a választ.